Most ezzel a mai alkalommal egy négy részes verses, négy vagy öt rész? Mennyi is? Öt. Egy, kettő, három, négy, öt. Rosszul számoltam. Öt részes verses bibliai sorozatot fogunk tartani. Én bízom benne, hogy elég változatos lesz. A legközelebbi alkalommal Tóth Szilárddal együtt jövünk le, és ő majd fog vetíteni Betlehemtől Golgotáig című előadáson a helyszínről képeket, nagyon érdekes képeket, és beszélni fog a Szentföldről. Én pedig mindig a témához illő versekből fogok majd készülni, és így a kettő együtt áll össze. A mai alkalommal Rónai Györgyről lesz szó, Rónai György néhány verséről, és ezeknek a verseknek a Bibliával való kapcsolatáról. Még egy példányom van, nem tudom, kinek nincsen, vagy mindenkinek megvan ez. Jó, hát majd akkor megkapják. De erre most nincs szükség az előadás alatt, csak otthon érdemes majd lehet olvasgatni. Nem életrajz, hanem elsősorban a költészetéről állítottak össze egy nagyon jó összeállítás, Sőtér István szerkesztésében. Nincsen gond, még most kezdtem csak el ebbe a pillanatban. Jó, megvárjuk őket. Tehát először, tehát ezeket, ezt, hát akinek nem jutott, annak elküldöm. Nem probléma. Itt van még egy papír, így van. Rónai György 1913-ban született, mindig soknak érzem egy kicsit, talán így. 1913-ban született, és 65 éves korában halt meg. Hűséges katolikus vallású volt, Sík Sándornak nagyon jó barátja, de nem a hagyományos katolikus egyház szisztémáját vagy lelkületét követte, hanem ők mindenképpen valamiféle megújulást kerestek többen. Tehát mindenképpen sokkal nyitottabb volt, ő maga is mondta, hogy ő a katolikus szót inkább az egyetemes értelmében érti. Bibliát különösebben nem tudom mennyire következetesen olvasta, bár az első alkotásai főként Ószövetséghez kötődnek, tehát nyilván olvasta, csak nem tudjuk, hogy mennyire rendszeresen, de mindenképpen jellemző a verseire, ez majd ki fog derülni ebből a néhány versből is, hogy az ember jellemével nagyon sokat foglalkozott, és a jellem kérdéssel, és mindenképpen az ő számára, mint hogy ebben a szövegben majd találni fogjuk éppen a Kövek és kenyerek című verséhez, így fogalmazott a szerző, hogy most nincs előttem a szöveg, tehát a legenda, a keresztény legendának egy parafrázisát írta, hát Rónai György számára a Biblia nem legenda. Tehát ő valóságos Istennek tudta és ismerte az Istent, és nem valamiféle legendának a terméke volt számára az Isten. Elég sok természeti leírást találunk állatokról, most két ilyen állattal kapcsolatos verset fogok majd olvasni az elején, de ezekbe a versekbe is mindig valami mondani valót elrejt, valami mondani valót elültet. Hát most már jó idő van, de azért kicsit hűvösebb lett, de azért még ez a vers már nem aktuális, azért elmondom. Verebek című verse. 18-20 fokos hideg volt idefönt a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet se láttam. És mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban, csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. No, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve, kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, és gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet, de akkor már új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna, majd hirtelen rászállt, egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, oly puhán huppant le a hóban a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tálra. Kikapott belőle egy rizsszemet, s eszeveszett iramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkon peremére, s onnét orvul gyanakodva félve a tálig, s egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát. És most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50, 100, a rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egyfán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat. Surrog-burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Nekilátnak, nyelik szaporán a rizsszemeket. S a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr. 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel, s mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb, a leghevesebb mosogatás után sem lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréb lakoma van Budán, a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet -10, 20, 30, a telet majd csak kibírjuk, verebek, verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet. Mondd, szereted az állatokat? Mondd, szereted az állatokat, a kutyát, macskát, csacsit, lovat, s a madarakat, a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a földön veled élnek, s bundájuk, tolluk melegében, nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek. Mondd, szereted az állatokat, s figyeled őket néha nap, hogy mit csinálnak, hogyan élnek, s a maguk nyelvén mit mesélnek, vagy miről hallgatnak, mikor komor csöndjükbe burkolózva ülnek, és titokzatos hallgatak külön világukba merülnek. Én szeretem az állatokat. Elnézem őket, ha játszanak, alszanak, vagy tűnődnek, titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik. Csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik. Tégy próbát, hisz ember vagy. Értsd meg a bennük szorongó miértet. Segíts nekik. Mondd ki helyettük azt, ami ott ködlik a testük vaksi lelkében. Vidd közelebb az állatokhoz az embereket, hogy megértsenek végre minket. S mi is őket, kisebb testvéreinket. Nehezen elképzelhető ez a fajta hozzáállás, lelkület, ha valaki úgy gondolkodik, hogy valamikor valakik kitalálták az Isten, de egyébként ez a világ, meg az állatok is úgy maguktól jöttek létre. Tehát ha valaki ezen az első nagy kérdésen, a Biblia teremtés történetén fennakad. Nem azt mondom, hogy semmit nem fog megérteni a Bibliából, de nagyon-nagyon sok minden szét fog csúszni. Ezt minden embernek előbb-utóbb utána kell nézni ennek a dolognak. Ma már tudósok százai cáfolják azt, hogy magától jött létre a világ. A legnagyobb tudósok már nem hisznek az evolúcióban. Erről rengeteg dokumentumot lehetne bemutatni, filmek is készültek erről a témáról. Csak egyetlen témát hadd mondjak, igaz, hogy hó nincs, pedig verébbel vagy verebek verssel kezdtem, de a pingvinekről, nem tudom, nem mondtam itt még ebbe a körbe pingvinekről semmit, ugye? Mert ugye hát elméletileg a pingvin is madár, igaz, már nem tud repülni, de hát valamikor a madarak tyukokkal rokon, tehát valahogy lekerült az északi sarkra, déli sarkra, hogy csinálta meg azt az Isten, vagy hogyha csak úgy odament volna egy ilyen madár, és akkor ott reked a hidegbe, hogy nem fagy le a talpa. Mert hatalmas hájréteg van rajta, nagyon vastag tollazat, nagyon jó bunda, mínusz 40 fokba az kell is. Mínusz 40 fok, amikor hóvihar van. Az nem kevés. De ezek hát nagyon is kevés. Hogy nem fagy le a lábuk? És hogy nem esik szét a szívük, hiszen az ő szívükben is 39-40 fokos a vér? Hogy lehet megoldani ezt a problémát? Az Isten megoldotta. Nem az evolúció. Hőcserélő van a combjukban. Jön lefelé a meleg vér, ez csak elkezd tekeregni. Jön a talpából a hideg vér, ugyanott tekeredik, egymás mellett mennek az érfalak. A meleg vér fölmelegíti a hideget, a hideg leszűti a meleget, és nem robban szét a talpa, és nem áll le a szíve. Ezt az evolúció nem tudja megcsinálni. De bármely ilyen pontot veszünk az élőlények szemét, vagy bármit előveszünk, akkor mi magunk is meggyőződhetünk róla, hogy ez egy óriási mese, hogy ennyi évmilliárd, meg annyi, nem tudom, nem működik ez a dolog. De én azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy mi vagyunk azok az ácsok, Rónai György Jézus Krisztusról. Jézus Krisztusról és a megváltásról szinte semmit nem fogunk megtudni akkor, hogyha nem hiszünk az Isten teremtő hatalmában. És ugyanakkor ennek a világnak már-már kilátástalan és egyre inkább csődbe futó állapotán sem tudunk igazán elgondolkodni, és nem látunk semmi kiutat, ha nem hiszünk abban, hogy valamikor egy határozott időpontban Isten megteremtette a világot, és egy ugyanilyen határozott időpontban ezt a szétrombolt rossz világot megszünteti és teremt egy újat. Mert a Biblia erről szól. Péter apostol erre hivatkozik a levelében, hogy vannak egyesek, akik csúfolkodnak az utolsó napokban különösen, hogy hol van az ő eljövetelének ideje. Tehát azt láthatjuk, hogy a teremtéssel kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindent érdemes komolyan vennünk, főként azt, hogy az Isten létezik, öröktől fogva létezik, és a kezében tartja a történelmet akkor is, hogyha most nem ő áll nyerésre látszólag. De mi tudjuk, hogy győzni fog. És bízom benne, hogy velünk együtt, ha mi alárendeljük életünket neki. Figyeljük meg a költő gondolkodását két rövid kis versében. Jelenlét. Nézz föl az égre. Ott van, felhők és csillagok között. Pillancs körül a földön. Ott van. Fűben, virágban, állatok bámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Négy sor. Hullámra írtam, elvitte a víz. Felhőre írtam, elfutta a szél. Falombra írtam, letépte az ősz. Szívekbe írok, századokra él. Ezek a rövid gondolatok rögtön rámutatnak valami nagyon lényeges dologra. Most nemrég olvastam egy kis könyvben, egy elég hát kitalált történetet és meredek gondolatot. Egy amerikai apa hívja a fiát, és azt mondja neki, fiam, nekem most hirtelen rengeteg pénzem lesz. Lett. Kapsz tőlem 1 millió forintot, dollárt, Amerikában vagyunk, kapsz tőlem 1 millió dollárt, két feltétellel. Az egy első feltétel, hogy egy éven belül az utolsó centig el kell költened. Nem érdekel, hogy mire. Csinálsz valamit, akarsz, de az év végéig az összes pénzt el kell költened. Ez az első feltétel. A második, hogy amikor elköltötted, akkor mész a gázkamrába. Most ez egy kicsit nevetségesnek tűnik, nem? Szinte az egész világ bedőlt, amikor Sátán azt mondta, hogy adok nektek 70-80 évet, azt csináltok, amit akartok. De utána halál. És ezzel szemben Jézus Krisztus, adok neked annyi évet, amennyi neked jó lesz. Nem tudom mennyit. Valamennyit kapsz. De tudjál róla, hogy becsüld meg ezt az életet, vedd el az áldásokat, örülj az örömöknek, tudj együtt sírni a sírókkal, és ha velem közösségre jutsz, és közösségben maradsz, akkor örök életet kapsz utána. Na, tessék megmondani, melyik a jobb üzlet? A keresztényeknek van egy őrült nagy problémájuk. És általában az embereknek. Akkor hiszik el, hogy van Isten, ha súlyos betegek, és jön egy Istentől megáldott ember, és az imádságára meggyógyulnak. Akkor hisznek Istenben, hogyha ők maguk vezekelnek, és a vezeklésük gyümölcseként meggyógyulnak. Vagy pénzük lesz, vagy helyre jönnek a dolgaik. Netán a visszataszító ellenségeiket az Isten megöli. Nem vagyok benne biztos, hogy keresztények nem imádkoznak valakinek a haláláért. Nem vagyok benne biztos. És miért van ez? Mert az ember olyan hamar megtanulja a kereszténység játékszabályait. Mit kell csinálni, hogy illik köszönni, mit illik tenni templomban, ha templomon kívül vagyok, akkor mit nem, és a többi. Megtanulnak viselkedni. De valamire nagyon vigyáznak. Na, a szívemet azt aztán nem. Ahhoz semmi köze az Istennek. Pedig a Szentírás írja, már az Ószövetségben, Ezékiel próféta könyvében, a 36. fejezetben, olvasom, Ezékiel könyve 36. fejezetében, és adok néktek, 26.-27. versben olvasom, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. A szöveg leírása szerint azt látjuk, hogy itt az embernek tulajdonképpen nem sok dolga van, hiszen mindent az Isten ad. Ő cseréli ki a kőszívünket hússzívre. Csak van egy nagyon-nagyon fontos dolog. A mi beleegyezésünk és hozzájárulásunk nélkül nem fogja megtenni az Isten. Ő minden jóval körülvesz bennünket, és minden jót megad nekünk, de csak akkor, ha nekünk erre igényünk van. Na, nekünk csak a csodáira van igényünk, de ezért áldozatot hozni nem akarunk, mert tudjuk azért, hogy az Istennek átadni a szívünket, az nagyon sok esetben lemondással kell, hogy járjon. Nem adhatom át úgy a szívemet, hogy Uram, nagyon szépen imádkozok hozzád, nagyon szeretlek téged, átadom a szívem, de most még engedj el egy fél órára a szeretőmhöz. Ez így nem megy. Le kell mondani, direkt durva példát mondtam, ne higgyék el, nincsen szeretőm. Csak az emberek sokszor nagyon könnyen veszik. Úgy gondolják, hogy ez nem is olyan nagy bűn, meg az nem bűn, meg az nem. Tehát nem foglalkoznak azzal, hogy hát ha átadtam a szívem, ha megértettem Krisztus értem hozott áldozatát, akkor nem lehetek közömbös. És persze, erre rögtön a régi természetem, az emberek gúnyolódása, esetleg helyzetek, szituációja olyan helyzetbe hoz engem, hogy kellemetlen lesz, sebesülést szenvedek, esetleg lenéznek, vagy kinevetnek, vagy esetleg akár kivetnek. De hát valamit valamiért. Most Rónai György ezt a versét 1945. márciusában írta a porigrombolt Budapesten. A nagy krízis helyzetekben, igen, hát amikor úgy aránylag normálisan folyik az élet, akkor alig lehet különbséget tenni az igazi keresztény, aki átadta szívét, vagy az a keresztény, aki jól megtanulta a szabályokat között. Nyáron egyébként az örökzöld és a lombhullató fa között is, hát nyilván, aki egy kicsit ért hozzá, azért megkülönbözteti, de ugye messziről ránézünk egy erdőre, nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy melyik az örökzöld és melyik a lombhullató. Majd ősszel derül ki, amikor jön a krízis. És persze, hogy hallottunk nagyon sok olyan történetet kiváló emberekről, akik föláldozták magukat azért, hogy egy hadgyerekes családapa visszakerüljön élve a frontról, vagy most olvastam éppen egy német katonáról, aki vegyészmérnök volt, bevonult már 36-38-ban bevonult az SS-hez, először meggyőződésből, aztán rögtön olyan üzembe helyezték, ahol azokat a gázokat kellett előállítani, amiben megsemmisítették a zsidókat, tervezték megsemmisíteni, akkor rádöbbent, hogy mi történik itt. Mindent megpróbált megtenni, hogy ne jussanak el a szállítmányok. Nagyon veszélyes dolog volt ez. Arra hivatkozott, hogy kilukadt a tartály, elszökött a gáz, meg ilyenek. Persze nem, mert beindult a gépezet, hát tudjuk, hogy beindult. Találkozott a svéd nagykövettel valamilyen fogadáson, sírva könyörgött egy SS tiszt a svéd nagykövetnek négy szem közt, hogy mondja el a kormányának, és tegyék közhírré a világon, hogy mit csinál Hitler. És a svéd kormány megvitatta a dolgot, és azt mondta, hogy a semlegesség miatt nem tehetjük meg. Hallgatunk. És utána ugyanígy angolokkal, amerikaiakkal is sikerült találkoznia. Mindenki hallgatott, mint a sír. Vége volt a háborúnak. Ő amennyire lehetett, késleltette a pusztítást, de nem tudta megtenni, hogy ne legyen. Elfogták. Hadbíróság elé állították. Elítélték. Nem halálra ítélték, börtönbüntetésre ítélték, nem hittek el neki semmit, fölakasztotta magát, és amikor fölakasztotta magát, két órán volt a kegyelmi rendelet. Vannak emberek, akik valamit valamiért. Schindler listáját gondolom többen látták. És hát sok hasonló történetről tudunk. De a krízis helyzet a vadállatot hozza ki a legtöbb emberből. Kövek és kenyerek. Állj meg, állj meg, állj meg! Kiáltozták a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg, állj meg, állj! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, és mögötte ment a nép. Állj meg, állj meg! Sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelt a lépcsőn, ház alapos tetejére az inaszakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az inaszakadt bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet. A szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált, jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! És már látta a vakszemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézd ránk, s látni fogunk! Nézd ránk, s járni fogunk! És nézd ránk, és a fülünk hallani fog! Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg, állj meg, állj meg! És Jézus megállt, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség? Mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam, szólt a süket hang, mondta a vak, fény, szólt a süket hang, fény, ragyogás, zene, fény, fény, sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, hang, hang! Kacagott a süket, s a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld, föld, föld! Dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre, az ina szakadt. Ó, járok! Élek! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén. Szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta, s a nép elnémult. Béketi néktek boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek. Mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek, az inaszakat fölállt füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon, és Jézus, béketi néktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan a dombokon át, jön a lombokon át, jön lassan a vér. A halál jön, a kín, a kereszt. Én mondom néktek, a kínok kínja közelget. A kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ott ti boldogok, itt látok, hallok, rohanok. Ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár. Ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből. Ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. És ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét s ecetet, és elosonva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok és eszelősök, bénák és dadogok, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincébe lapult, és a sűrű sövény dús zöldje mögött sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja, körülnézett, és meglátta a férfit. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme, mondta, járnak a bénák. Fölkelt az inaszakat. Poklosok épek. Lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó. Nem pusztul el éhen az éhes. Íme! Nevetve mutatta a néptelen utat. A boldog nép, a te néped! És ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy? És ki a tenned? A szívüket ennéd. És ők íme? Kő, kő, mondják. Íme kő, nézd a szívünket. Kő, csupa kő. Nincs szívünk. Kő a szívünk. Ne harap bele. Kő, csak kő. Nincs íze. A vérünk, ó, a mi vérünk lúg. Ne is ízled, lúg ez a vér, megmarja a szádat. Lúg, és íme itt a te néped. Kő, csupa, kő, kő. Edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, csupa, kő, kő. Kő, kő, kő. Noha Istennek fia vagy, csupa, kő, kő. Hát változtasd a köveket, kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké. Amikor Nikodémus elment Jézushoz éjszaka, ott motoszkált Nikodémusban a vágy valami sokkal jobb után, pedig megbecsült ember volt. A Sanhedrin belül is egy nagyobb tekintélye volt. Valószínű, hogy sokkal jobb volt a többinél. Sokkal érzőbb szívű volt. Ezért is volt benne készség, hogy elmenjen. Hát csak éjjel mert elmenni, nem baj. Érezte, hogy valami baj van. Ő annyi mindent megtett az üdvösségéért. És számított arra, hogy Jézus majd elmondja neki, hogy hát nézd, ez nagyon-nagyon szép dolgokat megcsináltál eddig, de azért itt és itt egy picit javítani kell. Erre számított. Ehhez képest mit mondott neki Jézus? Ki emlékszik rá? Kezdj előről mindent. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem megy enélkül. Nem megy, nem működik. Hányan értik keresztények közül az újjászületést? Hányan élik ezt meg? Kinél valóságos? Bábel. Egy délutánra megálltunk a kék villamosok városában. Az állomás előtt itt is túrták a járdát. A tóban unottan ringott az ég. Rezes banda szólt, ragyogtak a trombiták. De nem nekünk fújták a térzenét. Kávéztunk volna, minden terasz tele volt. Az égen szélsodort egy ejtőernyő bóbitát. Nadrágos lányok, szoknyás fiúk csókolóztak. Majd jött egy balerína teveháton. Ez az apokalipszis, mondta, s üvegéből egy korty viszkit húzott a barátom. De mégsem az volt. Mégse végítélet. Már hallgattak a trombiták. Angyal se jött. Az alkonyatban végan rohadt tovább a világ. A vakáció vége. Két kisfiú játszott a kertben, kezükben kard, vállukon puska, fejükön csákó, a málnabokrok közt szitakötők rezegtek, rovátkás törzsükkel kötve a földhöz óriás léggömbök, szilfák, feketés zöld koronái lengtek a kert fölött. A vakáció utolsó napja volt. Ökörnyál csillant az aranykék levegőben, s a magtár dróthálós ablakain át a frissen csépelt rozs szaga érzett. 20 évvel később, kezükben kard, vállukon puska, fejükön csákó, az egyik éjszakon, a másik délen, föltépett mellel az egyik, kifolyó belekkel a másik, a málnabokrok közt szitakötők rezegtek, s a szilfák feketés zöld léggömbjei lassan leváltak rovátkás törzsük köteléről, s az aranykék égbe enyésztek. Ezek pillanatképek. Pillanatképek all az életről és allról a világról, amelyikben nagyon sokan csupa jó szándékkal, minden erőfeszítésükön azon vannak, hogy fogjunk össze. Tegyünk rendet, legyen béke, legyen egyenjogúság. Hozzuk rendbe ezt a világot. Ne engedjük meg a szélsőségeket. Igenis vissza lehet fordítani az ökológiai válságot. Fektessünk több energiát ebbe. Mentsük meg a világot. A legtöbb ember meg fütyül rá. És mit mond a Biblia? Ezt a világot nem lehet helyrehozni. Emiatt nem lehet. Mert amíg az önzés él és virul, addig hogy tudnánk elképzelni egy boldog életet? Hol lehetne valami szigetet elrakni, félrerakni, ahova majd mennek azok az emberek, akik nem akarnak bántani senkit? Ők lesznek az elsők, akik elpusztítják. Nem működik ez a dolog. De micsoda ígérete van Jézusnak. Igen, Nem könnyű körülmény, tudja, hogy nem könnyű. Azért jött emberként ide közénk. És azt mondjuk, hogy most már annál sokkal rosszabb a világ, mint az ő korában. Ha jól megvizsgáljuk azt a kort, a császárkort, és ott Palesztinában az emberek életét, sorsát, akkor meglepően rengeteg dolog ugyanolyan volt, mint most. És Jézus bemutatta, igaz, hogy ő Isten fia volt, igaz, hogy ő a mennyei atya egyszülötte volt, akinek önmagában létező élete van. De itt élt úgy közöttünk, mintha csak közönséges ember lenne. És Istenként az emberi lét korlátai között a bűn büntetésének halálát szenvedte el a kereszten, hogy bennünk gyújjon reménysugár, hogy igenis megváltozhat a kőszívünk. Igenis szabadulhatunk az önzéstől. De addig is. Hogy élhetünk itt úgy, hogy majd talán még béke lesz, még sokáig lesz, még majd jön a szerelem, meg jönnek majd az unokák, most már ezt mondom persze, nyilván. És a közben valami történik. Nem tudom, mennyire emlékeznek rá, vagy mennyire ismert ez a dolog, de hát most már egy olyan 8-9 évvel ezelőtt, mikor a szíriai háború, nem tudom pontosan mikor indult. Ugye a magyarországi viszonyokhoz és az állapotokhoz egészen hasonló állapotok voltak Szíriában. És tehát valószínű, hogy valamivel jobb. Ugye jobb volt, Gábor? Igen. Békében éltek az emberek, nem volt elvakult iszlám, nem volt harcos iszlám jelen. Teljesen normálisan éltek az emberek. És egyik napról a másikra, puf, minden összetört. És bármikor itt is bekövetkez. Nem fenyegetni akarok senkit, csak gondolom érzik, hogy a levegőben van ez a dolog. Ugye végig lekötött egyébként a költészetét Rónai Györgynek a háború élménye, tapasztalata. Ugye fiatal emberként élte át, és őt nagyon megviselte. A világ legszebb délelőttje. Ez volt a világ legszebb délelőttje, május az ég makulátlan, minden egyszerre virágzott, orgona, akác, eukaliptusz, rózsa. A város vasbeton szirmai nyíltak, csillant a folyó kristály tükre a fényben, fölötte fűzek sejme, barka, mimóza. Ez volt a világ legszebb délelőttje. Szerelmes pár sétált a parton, karoló inda, a fiú karja, a lány, haja lány folyondár. 10 perc múlva 12, mondta a lány. Ma délutános vagyok, még elmegyünk addig a fáig. Soha nem volt még ilyen édes a napfény, mintha méz csordulna az égből. És ez a sűrű illat, ahogy minden egyszerre virágzik, mondta a lány. A fiú nem szólt semmit, csak egy kicsit szorosabban ölelte magához. És még elmentek addig a fáig, tele volt minden ág a virággal, álltak a virágboltív alatt, a fiú karja a lány derekán, a lány feje a fiú vállán, a kék magasban madarak úsztak, nyújtott nyakkal, ragyogó szárnyal, mint a teremtés hajnalán, mert ez volt a világ legszebb délelőttje. Kócsagok szálltak, gémek, flamingók, gulipánok, pacsirták, ezüst éneke csobbant, zöld és sárga örvényt kavart a papagájok szárnya. Még 6 perc, súgta a lány, és nedves volt az ajka, és egy parányi madarat látott, ezüst szárnyal. Egy parányi madarat messze egy ezüst szárnyú dongót. És nedves ajakkal a fiú fülébe súgta, ez a világ legszebb délelőttje. És hozzásimult, és szerettek volna hosszan egymás szemébe nézni, mert ez volt a világ legszebb délelőttje, de nem bírták levenni szemüket az ezüst szárnyú madárról, ahogy csillogva szállt a napban, a zöld mezők fölött és kék folyó fölött, s a fák fölött a sűrű-sűrű illatárban, mert minden egyszerre virágzott, orgona, akác, eukaliptusz, rózsa, liliom, jázmin, nárcisz, szállt a madár az égen, ragyogott az ezüst szárnya, egyre nagyobb lett, már látszott horgas csőre, mint a 24 karma forgó szemében a tűz, pedig ez volt a világ legszebb délelőttje. Áltak a világboltív alatt, a karjuk összefonódott, ahogy lobbant a láng, egy gomba nyílt a föld fölött, egy óriási ernyő hamuszitált a csendben, s két cérna vékony kicsi fényszál villant még eltűnőben, mielőtt a harangok emléke délre kondult a semmiben, ahol tornyaik álltak egykor. Nem. Jézus azt mondta, hogy ez nem lesz. Nem az atomhalál fogja elpusztítani az emberiséget. Mert mielőtt az emberiség önmagát kipusztítaná, Jézus megjelenik az ég felhőiben, hogy elvigye magával az övéit. És addig mi a fontos nekünk? Lehet, hogy nem élünk meg még egy háborút. Én egyet se éltem meg, hála Istennek. Kikerült a háború. Lehet, hogy igen. De bármelyikünk bármikor meghalhat. És volt-e értelme az életünknek? És ha minden nap közösségünk van Krisztussal, és ha félelmeinket, terheinket le tudjuk tenni a lábához, mert tudjuk, hogy jó helyen van, és a feladatainkat, kötelességünket el tudjuk venni a kezéből, mert ismerjük a szavát. És amikor jönnek a hatalmas csábítások és mindenféle trükkök, amikkel mutatják be a hamis Krisztust, hamis proféták, azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Ha naponta olvassuk az írásokat, ha imádkozunk, igyekszünk úgy élni, hogy Isten jelenlétében vagyunk, akkor nem olyan nehéz a számadás. Minél közelebb leszünk Krisztushoz, annál inkább látjuk, hogy mennyire szükségünk van rá, mennyire nem vagyunk mi jók semmire nélküle, de vele együtt. Ha eljön majd éveid számadása, és véletlen betegség, háború kiszólít, e hol szép, hol iszonyú vendégségből maradandóbb hazába, melyre gondolni sem kívánsz, hiába költözött annyi veled egykorú társad előtted át, hogy szomorú példájuk incsen a megjobbulásra. Mi lesz akkor, ha hirtelen megáll benned a vér, a lelkedet a halál oszlásra érett burkából kirántja? Tűnődtél rajta már? Ha menni kell gazdád silány sáfára, mit viszel mentségedül az elszámoltatásra? Ha megértjük Jézus értünk hozott áldozatát, amennyire ez felfogható emberi ésszel, ha megértjük, hogy nem érdemes fogadkoznunk, hogy én nem aludtam volna el, mert Péter az ilyen volt, meg olyan volt, hanem rádöbbenünk, hogy mi vagyunk azok az ácsok, és mi vagyunk azok az őrök, akkor átformálódik ebben a egyébként szétesett és fenyegető világban teljesen a lényünk. Ma az emberek többsége tele van feszültséggel, félelemmel, idegességgel, versengéssel, kapkodással. Nincs szükségük olyan keresztényekre, akik mondják esetleg Jézus második eljövetelének a közelségét, de tele vannak félelemmel, feszültséggel, versengéssel, soroljam. Felszabadult. Krisztusra tekintő. A sírokkal együtt síró. A betegeket bátorító, vigasztaló. A kilátástalan helyzetben a magányosokat szeretettel körülvevő emberekre van szüksége a világnak. És az ilyeneknek nincs mitől félni. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Olajfák éjszakája. Száj le éjszaka, száj. Szenvedés éjszakája. Hűtlenség éjszakája. Gyötrelem éjszakája. Irgalom éjszakája. Takard be lépteiddel a földet, borítsd rá fekete lepedődet, minden kínokra vond rá szemfedődet, függönyözd el a verejtékezőket, szállj le éjszaka, szállj, fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszakája. Akik a házban ülnek, a lámpa fénykörében, terített asztal mellett ülnek és lakomáznak. Eszik a lakom a testét, isszák a lakom a vérét. S a lámpa fénykörében nem látszik a sötétség. Akik a házban ülnek, azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, éppen csak egy arasznyit, csak hogy a bűn kiférjen. Fejét leszegve surran, vállát behúzva lépked, Júdás. Nem én vagyok, nem én nyúltam a tálba, nem kezem volt kezével, nincs is kezem, levágták, hiánya vár a pénzre, nem én alkuttam érte vérdíjat életére, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, nem is látják osonni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába, Júdás. Nem én vagyok, nem én. Résén az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába, a szíve hasadékán. A tőrütött terésen, kés vágta hasadékon, kilép az éjszakába, utána vér szivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Utána fény szivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Fák mögé bú a fénytől, Júdás. Nem én vagyok, nem én. Fától fáig lopakszik, Júdás. Nem én vagyok, nem én. Utána vér szivárog. Nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, a lakom a melegében, a lámpa fénye mellett, azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj. Árulás éjszakája, Júdás, nem én voltam, nem én. Hűtlenség éjszakája, Péter, nem én voltam, nem én. Azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó. Fekete éj homálylik az ajtó négyszögében. Mennek az éjszakában, olajfalom ezüstben. Fájdalom éjszakája. Irgalom éjszakája. Csak egynek nem adatik irgalom. Csak egytől nem múlik el a pohár. Arccal a kőre rogyva olajfalom bezüstben, homlokával a sziklán, halálos szomorúan, világtalan magányban, kegyetlen kőtenyéren, világ fölé emelve olajfalom ezüstben, míg lent aludt a három. Nem én voltam, nem én. Horkolt a fűbe dőlve, hanyatt a puha fűben Péter, János, Jakab. Nem én voltam, nem én. Egy kődobásra tőle. Nem én voltam, nem én. Hanyatt a puha fűben aludtak, álmodoztak. nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Míg arccal kőre rogyva, kegyetlen kőtenyéren, olajfalomb ezüstben ázott az Úr a vérben. Világ fölé emelve, kegyetlen kőtenyéren, keresztfa nőtt előtte kopáran és keményen, olajágon tövis nőtt keserves koronának. Vesszőt hajtott a cserje testét megostorozni, tenyerek kérgesedtek és öklök olmosodtak, nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Mert ez volt az az óra, mikor eláll a világ szívverése. Ez az az óra, mikor a bárányt viszik öletésre. Ez az az óra, mikor az őrség elalszik a strázsán. Ez az az óra, mikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány. És mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen mire fölfeszítsék az Istent. Mi vagyunk azok a hősök, akik a szolgafülét levágják, de kakasszóra a főpap udvarában megtagadják az Istent. Mi vagyunk azok az őrök, akiktől ellopják a várat, akiktől feltörik a pincét, kirabolják a pajtát, elorozzák a kincset. Mi vagyunk azok az ácsok. Mi vagyunk azok a hősök. Mi vagyunk azok az őrök. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Aki a fűben alszik, nem látja lenn a völgyet, ahol a kardok égnek, a fáklyák hömpölyögnek, poroszlók pora felhőz, csatlósok szíja csattan, álnok csókok csobognak a vérivó patakban. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Karddal jönnek, doronggal, mint egy gonosztevőre. Még egyszer térdre roskad, arccal borul a kőre, vérverejtékben ázik. Azon a kőtenyéren, világtalan magányban lépkedni kezd az éjben. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Nem bírtunk fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Bírjunk veled maradni, ha szíjak záporoznak. Legyen halotti ágyad a szívünk sziklasírja, s támadj fel harmadnapra, ahogyan megvan írva. Rohai György egyébként, lehet, hogy közismert ebben a körben is, hosszú évtizedekig a Vigília irodalmi folyóiratnak volt a szerkesztője, majd később főszerkesztője kisebb megszakítással. Úgy hívták egyébként költőtársai, barátai, hogy az angyal. De nem volt egy hangos szava, nem veszekedett senkivel. Igazi keresztény ember volt. Aránylag fiatalon, hát én már egy évvel túléltem, 65 éves korában halt meg, nagypénteken. És nagypénteken írta szó szerint a halálos ágyán ezt a néhány sort. Ezzel fejezem be a mai előadást. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Nagyon szépen köszönöm a legtisztelő figyelmet. Azért az eddigi szokáshoz híven egy nagyon rövid imádsággal szeretném befejezni a mai alkalmat. Hálásak vagyunk neked, mennyei jó atyánk, ezekért a versekért, amit Rónai György megfogalmazott, ami kijött ő belőle, és amik olyan drámai módon érzékeltetik velünk, hogy milyen szétesett állapotban van a világ, de ugyanakkor láthatjuk magunk előtt Jézust, aki ugyan erőszakkal nem változtatja meg a szívünket, de ha mi hozzáfordulunk és tőle várunk segítséget, ő ígérete szerint megment bennünket egy örökké való világra. Köszönjük, hogy mi ebben hihetünk és bízhatunk, és köszönjük, hogy te adod meg mindnyájunknak szent lelkeddel a segítséget, hogy a te beszédedet mind jobban megismerjük, és mind őszintébb, mind közvetlenebb lehessen a mi beszélgetésünk veled. Jézusunkért kérjük ezt. Amen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.